Csendesedjük imádságra. A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a Szentkirályi gyülekezetet. Jó visszatérni újra és újra ide a testvérek közösségébe. Énekeljük testvérek Isten dicsőítésére kezdőénekül a 135. Zsoltár első három versét. A 135. Zsoltár első három versét énekeljük. Az első így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Istenünk, édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy mi is újra együtt áldhatjuk a te nevedet. Köszönjük, hogy újra és újra a te szereteted vonzásába kerülhet a mi szeretetre sóvárgó életünk. Köszönjük, hogy veled egyé lévén nyerhet igazi értelmet a mi földi futásunk. Köszönjük hálaadással, hogy te újra és újra fölfelé irányítod a mi tekintetünket, mert látod, nagyon hajlamosak vagyunk földre szegezett tekintettel bandukolni, sokszor olyan reményvesztetten, olyan lemondóan, mint akiknek nincs mennyei örökségük. Köszönjük, hogy újra és újra emlékeztetsz minket arra, hogy mi a te elválasztott gyermekeid vagyunk, hogy mi királyi nemzetség, megtartásra való nép vagyunk. Köszönjük hálaadással, hogy ezen az imahéten is újra és újra ezt akarod megerősíteni bennünk. Könyörülj rajtunk, hogy semmi idegen hang el ne nyomja a te szavadat. Akkor is, ha te szavad úgy érkezik hozzánk, mint egykor, a mennydörgés és különböző másféle erős zugás után érkezett, Illés prófétához, halk és szelid módon. Köszönjük, hogy mégis a te halk és szelid szavad erőteljes, benne lükted az élet, és köszönjük, hogy ezt akarod ismét célba juttatni hozzánk. Köszönjük neked, hogy a te szent lelked által munkálod bennünk a te megújító szándékodat, és hisszük, hogy nem engeded, hogy nyom nélkül maradjon ez a ma esti való veled történő találkozásunk. Köszönjük neked hálaadással, hogy Jézus érdeméért könyörülsz rajtunk, és megáldod a mi közösségünket. Amen. Tehát testvérek, készüljünk az ige hallgatására, elénekelve a 250-es énekünket, 250. énekünknek az első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Drága testvéreim, a lettországi keresztjének által összeállított idei imaheti program szerint a ma estére kijelölt egyik alapige a János evangéliumának 13. részéből való. Nagyon ismert két vers ez, ami következik. János evangélium a 13. részéből a 34. és 35. verseket olvasom. Figyelmes és csendes lélekkel hallgassuk. Jézus mondta a tanítványainak: új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Testvérek, azért közöltem előre, hogy a lettországi keresztjének által összeállított program kijelölt igéje ez, nehogy azt gondoljátok, amit az egyszeri papról legyintve mondtak egy gyülekezetben, amikor megint a szeretetről kezdett prédikálni, hogy nohát, megint nem készült a pap. Előveszi hát a régi, lejárt lemezt a szeretetről. Mert hát erről mindig lehet beszélni. Persze nagy kérdés, hogy miféle újat lehet még erről mondani? Érdekes módon Jézus az utolsó vacsora asztalánál mondja a tanítványainak ezt az új parancsot. Hogy szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek titeket, erről ismeri majd meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok. Most testvérek, a ma esti témát így jelölte ki a program összeállító bizottság, hogy az apostolok közössége. Lám, az apostolok közössége ott van az utolsó vacsora asztalánál Jézus mellett. Persze, egy kicsit el is gondolkozhatunk azon, hogy miféle társaság ez, amit mi ilyen szépen nevezünk meg, hogy apostolok közössége. Hisz az utolsó vacsora asztalánál ott van Júdás, akire vonatkozóan Jézus néhány sorral korábban már jelezte is, hogy ő fogja elárulni a mestert. Ott van Péter, akihez mindjárt a szeretet új parancsa után oda is fordul, és közli vele, hogy háromszor megtagadsz engem. És ott van Tamás, akiről jól tudja Jézus, hogy kételkedve fogadja majd az ő feltámadása hírét. Pedig Jézus három ízben is közölte az ő tanítványaival, hogy fel fog támadni. Ott van Jakab, János, akiket mennydörgés fiainak nevez az írás, tudnélék, bosszúból tüzet akartak kérni a samaritánus falura, mert nem fogadták be a samaritánusok Jézust és a tanítványait. Mondhatnánk, hogy ez az apostolok közössége olyan szedett-vedett és minden hájjal megkent emberek társaság. Tagadó, áruló, kételkedő, versengő, bosszúvágyból tüzet kérni akaró emberek társasága. Ezt nevezzük mi apostolok közösségének. Ezzel a társasággal akarja Jézus meghódítani a világot. Olyan nevetségesnek tűnik. Nincs Istennek különb, jobb, választottabb, szentebb, hitelesebb eszköze a világ meghódítására, vagy visszahódítására gonosz uralma alól. Az evangélium terjesztésére nem talált megfelelőbb eszközöket Isten. Vajon nem tévedette Jézus, amikor ilyen embereket válogatott maga köré? Tudjuk jól, hogy nem. Mert végül is ezen gyarló, bukdácsoló, tagadó, áruló, kételkedő, versengő, bosszúálló emberek által jutott el a megmentés örömhíre minden emberhez. Hozzánk is. Mi ma nem lennénk együtt 2016-ban egy imaheti közösségben hallgatni az evangéliumot, ha Jézus vissza lépett volna azon szándékában, hogy ezekre az emberekre bízza az evangéliumot. És semmi esélyünk nem lenne neked sem, bukdácsoló, kételkedő, kicsinyítő, gyarló embernek, és nekem sem, aki nem vagyok külön a legutolsó bűnösnél, nem lenne esélyed nekem sem, neked sem és nekem sem arra, hogy egyáltalán a kegyelemben részesüljünk. De milyen jó, hogy Jézus nem ezeknek az embereknek a gyarlóságaira néz, hogy most mi lakik bennük. Noha jelzi Judás árulását, Péter tagadását, hanem arra néz, hogy mit fog kihozni belőlük, mit munkál ki a kegyelem ezeknek az életében. És ennek egyik eszköze ez az új parancs, amivel búcsúzik a halálba menő Krisztus az ő tanítványait. Mintha csak ott állnának az ő gyermekei, az ő mesterük, lelki atyjuk halálos ágyánál, és lesnék az utolsó szavait. Mit is mond még? Még egyszer utoljára. Mielőtt kilépne közülünk. És mit is mondhatna? Mint amit mond egy haldokló szülő az ágya körül levő gyermekeinek. Szeressétek egymást. Ugye olyan elcsépeltnek tűnik. Meg talán ebben a nagyon racionális, sokszor rideg lelkületű világban úgy tűnik, hogy ez már egy ilyen szentimentális, csöpögős szöveg, hogy gyermekeim, szeressétek egymást. Mit is mondhatna egy szülő a halálos ágyán a gyermekeinek, hanem ez. De Jézus nem valami szentimentális húrokat penget. Nem akar könnyeket fakasztani. Nem olcsó érzelmi utazás következik itt. Hanem Jézus nagyon jól tudja, hogy az evangéliumnak akkor lesz sikere ebben a világban, hogyha azok, akik viszik az evangéliumot, szeretik egymást. Ezt teszi hitelessé a szavukat. És nyilván ezért adja ezt az új parancsot nekik. Érdekes, hogy a görög eredeti szövegben az új kifejezésre két szó van. Kénytelen vagyok említeni a két szót, hogy érzékeljük a kettő közötti különbséget. Ez az egyik, a neosz, ez az a fajta új, ami régi, ami ismerős, csak mindegyre visszatér, megújul. A másik pedig a kainos, ami egy gyökeresen új dolog, ami eddig nem volt ismerős. Mondhatná valaki, aki olvassa a Szentírást, hogy szeretetről az Ószövetségben is szó van. Szeretetről az Ószövetség Istene is beszélt az ő népének. De amikor Jézus azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, akkor egy egészen más szót használ, mint amit az Ószövetség használ. Egy teljesen új korszak beköszöntésére utal Jézus. Amiknek a programja egy életprogram. És egy szóba lehet sűríteni ennek az új életprogramnak a lényegét. És ez az, hogy szeress. Szeress. És ezt nem győzi eléggé hangsúlyozni. Érdekes módon a Jézus előtti idők görög világa is ismerte a szeretet szót. Csak hogy arra megint egy más görög kifejezést használt, mint amit a Jézus utáni keresztény korszak. Jézus előtti görög világ a szeretet kifejezésére az érosz görög szót használta. Ismerős ez, innen származik a mi nyelvünkben is szereplő erotika szó. A Jézus utáni keresztény világ pedig egy más szót ismer, és ezt Jézustól tanulta, ez pedig az agápé, És ennek a kettőnek a különbsége határozottan jelentkezik a Szentírásban, több helyen is. Amikor Jézus kérdezi a feltámadása után Pétert, hogy szeretsz engem, akkor Jézus mindig az ágápéi szót használja, amit Pál apostol is a szeretet himnuszában. Ez a legmagasabb rendű szeretet. És érdekes módon Péter mindig más szóval válaszol. Szeretlek, te tudod, Uram, hogy szeretlek, de ott Péter nem az ágápét használja, hanem a filiát, egy más, alacsonyabb rendű szeretetre utaló kifejezést. Különös szint, különbséget érzékelünk itt, hogy Jézus a legmagasabb rendű isteni szeretetet várja Pétertől, minden követőjétől. És Péter a maga gyarlóságában csak annyira képes válaszolni, hogy tudod, szeretlek, de csak a filiával. Csak ezzel az emberbaráti vonzódással nem vagyok képes az ágápéval, az isteni mértékkel szeretni. És ezért mondja Jézus a tanítványainak, új parancsolatot adok nektek. Mert az érosz azt sugallja és azt hordozza magában, hogy szeretlek, mert olyan vagy, amilyen. És mi csak erre vagyunk képesek önmagunktól. Szeretlek, mert olyan vagy, amilyen. És a szerelmesek is csak ilyen szinten tudnak udvarolni és bókolni egymásnak. Szeretlek, mert szép vagy, szeretlek, mert ügyes vagy, szeretlek, mert jó szakásnő vagy, szeretlek, mert csinos vagy, és lehetne sorolni még. És ha már nem vagy az, akkor netán már nem is foglak szeretni. Érezzük, hogy kilóg az érdek lólába az egészből. Az ágápé szeretet pedig, amire vonatkozóan új parancsolatot ad Jézus, az azt mondja, szeretlek, mert szeretlek. Akkor is, ha nem vagy olyan, amilyennek reméltem, akkor is, ha nem vagy olyan, amilyennek szeretnélek látni, szeretlek. Ezt tette a tékozló fiával az ő atya. Mindannak ellenére, amit cselekedett, szerette. Most ez az a szeretet, amire vonatkozóan Jézus itt parancsot ad. De nem csak parancsot ad, hanem Jézus ezt a szeretetet, amit itt parancsba ad a tanítványainak, ezt a szeretetet Jézus be is mutatta a kereszten. Hogy hogyan működik ez? Igen, a kereszten. Mégpedig úgy, hogy önmagát adja azokért, akik egyáltalán nem érdemlik meg. Igen. Úgy, hogy imádkozni is képes bocsánatért esedezve az ő gyilkosai számára. Hát erre már nem képes az emberi szeretet. Ez valóban szükség van erre a mindent meghaladó isteni szeretetre, amit Jézus bemutatott nekünk a kereszten. Nos hát ez az a szeretet, amiben minden belefér. Ez az a szeretet, ami már nem számol. Hát amikor egy többgyerekes édesanyától megkérdezte valaki, hogy döbbenten, hogy hát szétszedik a gyerekek, miért vállalod ezt az áldozatot? Mibe kerül ez neked? Akkor az volt a válasza, hogy a szeretet nem számol. Mert ha Jézus számolt volna azzal, hogy mibe kerül a mi megváltásunk, akkor soha nem vállalta volna. Isten szeretete nem számol. És jaj, amikor már számolgatni kezded, hogy mibe kerül neked, hogy szeresd a férjedet, a feleségedet, a gyermekedet, a házártos anyósodat, vagy a rosszindulatú szomszédodat, vagy a kibírhatatlan természetű munkatársadat, vagy főnöködet, amikor már számolod, hogy mibe kerül ez neked, azt jelenti, hogy rég alácsúsztál az isteni mérce alá. Most hát ezért kell Jézus megparancsolja az ő tanítványainak, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek. Nem akárhogy. És tudjuk, hogy a Jézus mindenkori tanítványai mennyire rászorulnak erre a parancsra, mi is. Mert jaj, messze nem teszünk mi eleget ennek a parancsnak. Múlt század nagy felszabadító harcosa, politikusa, Mahatma Gandhi, India vezéralakja, arról volt híres, hogy rongyosra olvasta az Új Szövetséget. Nagyon megragadta őt a Krisztus személye. És az ő ellenállási, erőszakmentes ellenállási mozgalma a brit leigázó uralommal szemben, ami végül India felszabadításához vezetett, ebből a krisztusi magatartásból inspirálódott. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért nem keresztelkedik meg, ha ennyire megragadta őt Krisztus tanítása, azt válaszolta, mert még nem találtam 24 órás keresztényt. Értjük a választ. Hol vannak a 24 órás keresztjének? Nem csak a templomi egy-másfél óra idejére lecsendesedő és szép arcot mutató ünnepi keresztjének, hanem a hétköznapok sűrűjében, a súlyos terhek szorításában, a kibírhatatlan természetű emberek társaságában. 24 órán keresztül türelmesen, alázatban megmaradó emberek. Most ezekre vágyik Jézus. És végül is az ilyen szeretetre vágyik ez a világ. És te is erre vágysz, testvérem. És ha nem ezt kapod, akkor csalódsz. És ha a melletted levő tőled nem ezt kapja, az ilyen fajta jézusi szeretetet, akkor te is csalódást okozol a másiknak. Akkor ne csodálkozz, ha azt mondja, ezért jársz templomba. Hát ezért olvasod a Bibliát. Vagy ezért adakozol, ha közben a szeretet gyakorlása terén elbuksz. Márpedig a szeretet és a cselekedet szorosan összetartoznak. Az üt hadsereg nagyon régóta dolgozik az elesettek, kisemmizettek, nyomorultak, szegények között. Amikor a Krisztus nevében megalakult ez a segélyszervezet, akkor az volt a jelszavuk, leves, szappan, üdvösség. Először az éhes embernek levest adtak, a hajléktalan embereket elvitték, hogy megmosakodjanak, újra átkapjanak, és harmadszor fölkínálták még az evangéliumot. De először levest adtak, szappant adtak nekik, és aztán kínálták az üdvösség evangéliumát. Testvérek, nagyon érdekes kísérleteket végeztek annak kapcsán, hogy mit jelent a jézusi szeretetnek ez a fajta gyakorlása. Hogy azok, akik ilyen szolgálatkészek, akik ilyen áldozatra készek, akik elmennek és lehajolnak az elesetthez, akik áldozatot hoznak érettük, azoknak a szervezetében, és ezt biológusok, orvosok mutatták ki, egy bizonyos fajta enzim termelődik, ami az ő egészség védelmére szolgál, ami megerősíti az ő immunrendszerét. Isten így jutalmazza az ilyen önzetlen szeretetszolgálatban dolgozó embereket. Hogy megajándékozza az ő szervezetüket egy olyan különös ellenállással, ami képessé teszi őket arra, hogy tartósabban bírják a teherhordozást, derűs lelkületük, beállítottságuk következtében a betegségek is kevésbé támadják őket. Nem különös ez? Még a tudomány is bizonyítja, hogy aki a Jézus szeretett parancsának engedelmeskedve gyakorlatba ülteti a kereszténységét, annak ebből ilyen haszna van. Nem csak annak, aki ez lehajol és ad egy levest, egy szappan neki, hanem neki is Isten ilyen jutalmat ad. És tudjuk azt, hogy mennyire szeretetéhes a gyermek. Sokszor döbbenten hallgatok olyan történeteket, ugye, amelyek a mai szét rohanó világra jellemzőek, hogy szülők kindolgoznak külföldön évek óta. Két konfirmándusom van a 10-ből. Az egyiknek az anyja 5 éve kint van külföldön, azóta nem látta a serdülő leány az anyját. A másiknak az anyja is évek óta kín van külföldön, a szülők el is váltak, a nagy mama neveli a gyermeket. Hiába küld a szülő pénzt a gyermeknek, neki szeretetre lenne szüksége. Neki édesanyára lenne szüksége. Neki édesapára lenne szüksége. Megint csak orvosok, biológusok kísérletezték ki, és döbbentek rá arra, hogy micsoda különbség van a között, hogy egyik gyermek hogy nevelődik, és a másik gyermek hogy nevelődik. Kétféle gyermekcsoportot vizsgáltak meg. Az egyiket egy börtönben, egy németországi női börtönben olyan csecsemő gyermekek életét figyelték meg, akik a börtönben születtek. Hát amikor elítélték a nőket, és bevonultak a börtönbe, az ítéletük letöltésére várandósak voltak. És ott szülték meg a gyermeküket. De a börtönben szoptatták, dédelgették, csókolgatták, ölelgették, és bámulatos módon a börtöni körülmények között is nagyon szépen, egészségesen fejlődtek ezek a gyermekek. És összehasonlították ezeknek a fejlődését olyan gyermekek fejlődésével, akiket meg eldobtak. Szemétdombról szedték össze eldobott csecsemőként őket, bevitték állami gondozásba őket, ahol mindent megadtak a nővérek, a gondozónők, etették, itatták, csak hiányzott az anyai csók, hiányzott az anyai ölelés, hiányzott az anyai becézgetés, hiányzott a szoptatás. És a gyermekhalandóság e második csoportnál sokkal nagyobb volt, mint az elsőnél. És sokkal kevésbé fejlődtek a második csoport tagjai, mint az elsők. Miért? Hiába a fényes állami gondozó intézet, ahol mindent megkapnak, csak éppen a leglényegesebbet nem kapják meg. És tudjátok, testvérem, ez a világ arra felé irányul, hogy ezt az úgynevezett mindent fölkínálja nekünk. Csak éppen azt ne kapjuk meg, amire a lelkünk sóvárok. És lám Jézus nem azt mondja a tanítványainak, hogy én azért szedtelek ide magam köré titeket, hogy nagy fizetés biztosítsak, jó munkahelyet adjak nektek, sikert és karriert fussatok be itt mellettem. Nem, ő előre megmondta, hogy lesz üldözésben is részletek, gyalázni is fognak titeket az én nevemért, de jutalmatok bőséges lesz a mennyben. Viszont adott nekik olyas valamit, amit ez a világ nem tudott adni. Olyan szeretetet, aminek a jegyében elindulhattak meghódítani ezt a világot. És testvéreim, ilyen szeretetre éhes az emberiség. Mert hogy Jézus nem vallás alapító. Nem egy új vallást hozott, hanem Jézus egy életformát hozott erre a véres bolygóra. És ezt az életformát Jézus úgy akarja programba adni nekünk, hogy azt mondja, jár és kövess engem. Nem azt mondja, hogy jár és mondjad ezt és ezt utánam, hanem azt mondja, jár és élj úgy, ahogy én. Ezt jelenti, hogy kövess engem. És odaélte a tanítványai elé Jézus ezt a szeretetet, amiről parancsot ad nekik. 3 évig odaélte, látható módon eléjük. Most ez az a határtalan szeretet, testvérek, amiről Jézus azt mondja Péter kérdésére, hogy hát, Uram, ha valaki vétkezik ellenem, 7-szer is megbocsássak neki? És Jézus rálicitál alaposan erre a kérdésre, azt mondja, nem csak 7-szer, Péter, hanem 70-szer 7-szer. Vajon ki képes erre? Nyilván csak az, aki egyé lesz Jézussal. A héten, a tegnap előtti napra egyik kijelölt ige éppen a Jézus főpapi imájából van. Ahol úgy imádkozik az atyához, megint csak a halála előtt. Atyám, azt akarom, azért könyörgök, hogy egyek legyenek. Egyek legyenek, ahogy én veled, te én velem, ők is egyek legyenek, mi bennünk. Egyek legyenek. Testvérek, ezt az egységet torpedózta meg a gonosz. És ezt az egységet támadja meg családokon belül, gyülekezeti közösségben, nemzetek között. És ezért van annyi feszültség, baj, vérontás, keserűség ezen a világon. Hát ettől szeretné megkímélni. És ezért szeretne ilyen új parancsot a szívünkbe vésni, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket, nem akárhogy. Persze azt mondhatnánk, Uram, túl magas ez a mérce, nem vagyunk mi erre képesek. De legalább törekszünk erre? Legalább próbáljuk gyakorlatba ültetni? Néhány szép példa erre nézve, hogy igenis a gyakorlatban megvalósítható. Egy asszony elé odaáll egyszer a férje, és bejelenti neki, hogy vége a kapcsolatuknak, és elköltözik egy nálánál 20 évvel fiatalabb nőhöz. A keresztény feleség először ledöbben, de nem szól semmit. Utána azt mondja, ha leveszed a nagybőröndöt a szekrény tetejéről, akkor én belepakolom a holmidat, de tudd meg azt is, hogy megértelek, hiszen 4 gyereket szültem neked, fölneveltem, persze időközben megőszültem, meg is unhattál annyi év után, de tudd meg azt, és ne felejtsd el, hogy a szívünk és az ajtónk továbbra is mindig nyitva áll előtted. És azt is tudd meg, hogy a gyerekek ezután is csak jót fognak hallani rólad tőlem, és imádkozni is fogunk érted. Mikor elmesélte ezt a történetet, ez a férfi az ő lelki gondozójának, akkor így folytatta. Mit gondol? Tiszteltes, el tudtam menni ezek után. Ha kiverte volna a hisztit, és jelenetet csapott volna, biztos ott hagyom. De én nem tudtam elmenni. De ezt a szeretetet csak azt tudja gyakorolni, aki ismeri Krisztust. Aki kapott abból a szeretetből, amelyik képes 70-szer, 7-szer is megbocsátani, még a hűtlenséget is. De lehetne más esetekről is gondolni. Hiszen Jézus azt mondja, hogy azok az apostoli közösség tagjai, azok a nagy lelki családnak a tagjai, azok tartoznak királyi papsághoz, szent nemzethez, megtartásra való néphez, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Az az én fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Testvérek, vajon az ősgyülekezet közösségi élet gyakorlatához viszonyítva. Hogyan gyakoroljuk mi a mi közösség életünket? Úgy, mint egy nagy család, akik ismerjük egymást, szeretjük egymást, segítjük egymást. Nem áztatjuk el egymást, nem pletykáljuk el egymást, nem kritizáljuk egymást. Akik valóban együtt tudunk érezni a mellettünk levővel, akiknek fáj a másik fájdalma, és tudunk örülni a másik örömével. Ugye ma esti téma címe az, hogy az apostolok közössége. Mit olvasunk róluk az apostolok közösségéről a Cselekedetek könyvének elején? Hogy gyakorolták magukat az imádkozásban, az apostoli tanításban, a közösségben, a könyörgésben, az adakozásban. Igazi lelki nagy család voltak, akik mindig tudták azt, hogy Jézus a fő, és ők a szeretet kötelékeivel kapcsolódnak ehhez a főhöz. És aki ezt a főt engedi mindig irányítani, az nem téved el. Az mindig megmarad a mennyei célban. Testvérek, egy másik megejtő történet szerint két munkás lány lakott egy albérleti szobában együtt, és nem sok idő múlva kiderült, hogy egyikük egy önhit, zsarnok, Isten károló természetű, míg a másik ennek az ellentéte volt. A gőgös természetű egyre gyakrabban sértegette, alázta meg a lakótársát. Ez utóbbi már-már föladta. Már tervezte az elköltözését, mert nem bírta már a folytonos megaláztatást. És éppen ekkor látogatta meg őt a nagynénje, mikor elpanaszolta neki az ő baját. És a nagynénye egy furcsa javaslatta állt elő. Tudod, mit tegyél? Ha még egy ilyen megaláztató jelenet következik, ne szólj semmit. És másnap vegyél neki egy cserépvirágot. A leány e szerint a tanás szerint kezdett cselekedni. Meghökkent az első virág ajándék kapcsán egy gőgös és gonoszkodó lakótárs. De aztán néhány nappal később újra előbújt a régi természet, és megint csúnyán megalázta. Megint némán tűrt ez a csendes lakótárs, és megint adott neki egy virágot. Egy idő után már nem bírta ez a gőgös természetű lakótárs. És mint aki menekülni akar ebből a furcsa virágházból, elköltözött ő. Csak hogy néhány hónap múlva visszasonfordált, belátta a tévedését, bocsánatot kért volt lakótársnőtől, szinte könyörögve kért, hogy fogadja vissza, szeretne ezután is vele lakni. Testvérek, hogy tudnánk mi gyakorolni egy ilyen helyzetben a türelmes alázatot, sőt, az ilyen furcsa megjutalmazást, akár egy-egy virággal, holott nem azt érdemelné az ilyen. De hát mi azt kapjuk Istentől, amit érdemünk? Ha ezek a szedetvedett tanítványok, akik mindenre képesek voltak, elsoroltuk már, azt kapták volna Jézustól, amit érdemeltek, akkor mindegyik arra a sorsra juthatott volna, mint Judás. És lám a tagadás, a háromszori tagadás után, Jézus utána megy Péternek a feltámadása után, és nem dorongolja le. Nem fenyegeti, ugye megmondtam, háromszor jeleztem neked. Hanem megkérdezi, háromszor egymás után, Péter, szeretsz engem? Mert ezen áll vagy bukik, a te jövőd is. Szereted-e az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből? Ezen áll vagy bukik a házasságod, boldogságod? Ezen áll és ezen bukik a te jövőd. A gyermekeddel való kapcsolatod, a gyülekezeti közösségben való forgolódásod. Szereted-e az Urat teljes szívből, teljes lélekből és minden erőből? Úgy, mint aki életed első helyén van, és mint akit senki és semmi nem nőhet fölül. Hát jaj, hányszor hallunk ilyen ferde megfogalmazást, hogy úgy imádom azt a gyermeket. Mert annyi is annak a gyermeknek. Mert nem imádni kell a gyermeket, hanem Jézusi szeretettel szeretni. És nem imádni kell a szerelmes, hanem Jézusi szeretettel szeretni. És akkor ez soha ki nem apad. Csak ez soha el nem fogy. És akkor is fogod tudni szeretni 20-30 év múlva, amikor már nem olyan üde és nem olyan szép, mint fiatal korában. És akkor is, ha már beteg ágyra kerül, és csak nyűg lesz, akkor is fogod tudni szeretni, mert a tiéd. Mert a tiéd. Nos hát, amikor Jézus azt mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ezt azért is mondja, mert a világgal célja van. És azt mondja, erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Nem arról, hogy milyen szépen prédikáltok, hanem arról, hogy hogyan viszonyultok egymáshoz. Hogyan szeretjük egymást? Ettől függ az egyház jövője. Ettől függ a nemzetünk megmaradása. Mert sajnos közismert Európa szerte, hogy no a vendégszerető népnek minősülünk mi magyarok. De azért az is köztudott, hogy a három magyar, ott már mindjárt négy pár születik. Erre is képesek vagyunk. Most hát ezért van szükségünk. Erre a mindent meghaladó isteni szeretetre, amit Jézusban látunk megtestesülve. Amit Jézus bizonyít és mutat be nekünk a kereszten. Aki nem futamodik meg a legborzalmasabb szenvedés elől sem, csak azért, hogy higgy el végre ez a világ, hogy Isten szereti. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Hányszor halljuk? Vasárnapról vasárnapra halljuk. Vajon el is hisszük? Vajon megmozgat-e minket ez? Vajon tudunk-e igazán lényünk mélyéig megrendülni ezen az örömhíren? Vajon igazán átjárja ez a mindennapjainkat? Vajon ezt teszi igazán önzetlen, adakozóvá, áldozatkész keresztjénné? Ezért van szükségünk arra, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, mert csak erről ismeri meg a világ, hogy mi az ő tanítványai vagyunk. Ugye Pétert úgy leplezték le ott a szolgálóasszonyok a tűznél a főpap udvarában, és így esett tagadásba Péter Jézus pere idején, hogy a te beszéded is elárul téged, hogy te is a galileusok közé tartozol, te is vele voltál. Ó, de jó lenne ilyen értelemben, ilyen pozitív értelemben visszaallani ezt, hogy a te beszéded is, a te magatartásod is, a te mosolyod is, a te derűd is, a te békés alázatod is, a te hosszú türésed is arról árulkodik, hogy te is hozzátartozol. Hogy te is vele jársz. Igen, tudjuk, ez a titka. Ez a titka annak a különleges töbletnek, amivel rendelkezel, te, mint az apostolok közösséghez tartozó, te, mint Jézus gyermekeinek a sorába tartozó. Ez az a többlet, amiről megismerheti a világ, hogy Jézuséi vagyunk. Miről ismeri meg ez a világ? Ott az iskolában, ahol minden a forgolódsz keresztény fiatalként, vagy a munkahelyeden, vagy a gyülekezet közösségében, vagy a faluban. Egyszerűen miről ismerik meg az emberek, hogy a Jézusé vagy? Nem elég egy kis keresztet kitűzni ide, a gallérra, lássák, hogy én keresztény vagyok. Nem ettől vagyok keresztény. És nem elég a Bibliát, vagy az énekeskönyvet szorongatva végigvonulni a falun, a templomba, mert nem ettől leszek keresztény. Hanem attól, hogyha mindenek ellenére akkor is tudok szeretni, amikor azt már az én emberi természetem szerint rég nem lennék képes megtenni. Akkor is, amikor rég nem érdemli meg az a másik, és én még mindig megteszek egy plusz lépést érte, nem a magam erejéből, hanem Jézus parancsára. És akkor lenne hódító az evangélium, akkor lenne vonzó a kereszténység, akkor gyarapodnának a keresztény közösségek, újjászületett, megtérő lelkek sokasságával, mert jó értelemben fertőzővé, vonzóvá lenne, kívánatossá lenne az ilyen értelmű keresztény élet. Hát ebben segítsen meg a mi Urunk, és könyörül rajtunk, hogy ilyen értelemben legyen új számunkra ez a parancs, és legyen számunkra kívánatos a Jézus parancsának való folyamatos engedelmesség. Amen. Drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére, elénekelve a 443. ének első két versét. 443. ének mindkét versét énekeljük, az első így kezdődik: én nem tudom, miért szeretett úgy minket. Oh, God. Istenünk, édesatyánk, köszönjük az üzenetet. Köszönjük az új parancsot, ami annyiszor elhangzott már, és mégis annyira rászorulunk arra, hogy ismételten halljuk. Mert látod, hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy kitől is jön ez a parancs. Ki az, aki elénk élte hitelesen ezt a szeretetet, amiről ő parancsot ad nekünk. Köszönjük, Jézus, hogy te életed föláldozása árán bizonyítottad a kereszten, hogy ez a szeretet gyakorolható. Igaz, nagy ára van ennek, de éppen ezért olyan becses, hogy az egész emberiség élhet belőle. Olyan értékes, hogy újjászülethet megromlott családi kapcsolat, meggyógyulhatnak emberi lelkek ennek a szeretetnek az érintése nyomán. Olyan ereje és hatalma van, hogy ennek a légkörében egészségesen gyarapodni, nőni tud minden ember. Istenünk, köszönjük neked, hogy újra és újra ezzel akarsz minket megajándékozni. De nem csak így a templomi együttlét erejéig, hanem a hétköznapok sűrűjében, hogy legyen már végre 24 órás keresztjén is ezen a világon. Istenünk, köszönjük neked, hogy a te lelked hatalmában akarsz tartani és járatni a hétköznapokban is. Könyörülj, hogy odakint, a templom falakon túl, családi életünkben, a hétköznapok küzdőterén, a beteg ágyak mellett, a munkahelyi helytállásban, az iskolában tudjunk mindenütt élő bizonyság lenni arról, hogy mi a te tanítványaid vagyunk. Hogy az apostolok közösségéhez tartozunk, mert mi királyi nemzet megtartásra való nép vagyunk. Köszönjük hálaadással, hogy ennek a közösségnek a keretében akarsz minket megáldani és szolgálatba állítani. Másokhoz lehajolva, türelmesen, alázattal, hordozva másokért is a keresztet, ha kell, azért, hogy végül megismerje ez a világ, hogy minket te küldtél ebbe a világba. És minket te szólítattál meg, és te hívtál el arra a szent szolgálatra, ahol a szeretet nem számol, hanem kész a legmélyebbig is lehajolni, a legnagyobb áldozat árán is, Jézusért. Köszönjük, atyánk, hogy Jézusban ennyire közel jött hozzánk ez a testélet szeretet, hogy újra és újra megragad, és ismételten a vonzásába kerülhetünk. Áld meg, Istenünk, ezt a gyülekezetet, könyörünk a betegekért, a magányosokért. Köszönjük, hogy gyermekeinket, fiatalokat is rád bízhatjuk. Hadd nyíljon meg a szívük a te szereteted előtt, és legyenek ők a te szereteted rabjaivá. Köszönjük neked, hogy könyörülsz Anyaszent Egyházunkon, népünkön, és hiszük, hogy megtartunk maradsz ezután is. Amen. Csendes imádságban tárjuk a mi könyörgéseinket Isten elé. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imád. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, áldásra készülve énekeljük a 487-es éneket, mindkét versét. 487-es ének így kezdődik. Ó, terjeszt ki Jézusom oltalmazó szárja. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Amen.